egy újabb éneket tanulunk meg. Ki az, aki ismeri ezt? Semmi felől ne aggódjál. Akkor tanuljuk, jó? Ismered ezt az éneket? Semmi felől. Na, akkor legalább tudtam valami újat is hozni. Semmi felől ne aggódjál, él az Isten és szeret. Hálaadó könyörgéssel tárd fel néki szívedet, és az Isten békessége minden értelem felett megőrzi az Úr Krisztusban gondolatot, szívedet. Valami eszetekbe jutott-e fel erről? Na mi? Ez egy bibliai szöveg. Ez teljesen bibliai szöveg. Egy-két, ugye? Ez az áldás, ugye ezt szokták áldásként mondani, ez pedig az előtte levő igevers. Semmi felől ne aggódjál, él az Isten és szeret. Hálaadó könyörgéssel tárd fel néki szívedet, és az Isten békessége minden értelem felett megőrzi az Úr Krisztusban gondolatot, szívedet. El fogom küldeni, nem kell leírni. Le lehet írni, de el fogom küldeni, jó? Ilyen formában küldjem, hogy ki is nyomtassátok. Már is taníthassátok. Hogy? Jó. Na, próbáljuk, jó? Semmi felől ne aggódja, él az Isten és szeret. Hálaadó könyörgéssel tárd fel néki szívedet, és az Isten békessége minden megőrzi az Úr Krisztusban gondolatot, szívedet. Ezt is majd kánonba fogjuk énekelni, nem sokára remélem. Jó? Itt is hagyom elől. Áttérünk a második területre. Mi is volt az a második terület? A bűnről szóló tanítás. Hát most nem csak ígérgetem, hanem ki is megyek az utcára, és megkérdezem néhány embertől, hogy mi a véleménye a bűn kérdéséről, és meg fogjuk hallgatni. Ön szerint mi a bűn?
Én az újságokból, tévéből, filmekből és regényekből tájékozódom. Azokból meg lehet érteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen.
Köszönöm szépen. Ön szerint?
A törvényt én szabom, ami nekem jól esik, az nem bűn, pláne ha a másik is élvezi, csak más ne korlátozza. Más, több ne korlátozza a jogaiból.
Köszönöm szépen.
Jogaiból, bocsánat.
Ön szerint mi a bűn?
A válasz egyszerű. A bűn az, ha a törvény ellen lépünk, és azért elítél a bíróság. Más semmi.
Ön szerint?
A bűn? Szabad vagyok, bármit megtehetek, ügyesnek kell lenni. Addig semmi sem bűn, ami rajtán kapnak.
És ön szerint?
Nézzük, van kérdésem, hogy mit nevezek bűnnek. Az nem abszolút, hanem relatív fogalom. Attól függ, hogy ki és milyen helyzetben tesz valamit.
Köszönöm. Hát így gondolkoznak sokan.
Igen.
Így van. És ha a felnőttek így gondolkoznak, akkor a gyerekek is pontosan így fognak gondolkozni. Tehát miért kell nekünk tanítani a bűnkérdésről? Ezért. Ezért, mert a gyerekeknek egészen más fogalmuk van a bűn kérdéséről, mint a Bibliában. Mutatok nektek most valamit, és azt kérdezem, hogy milyen színű cérnát láttok? És most milyen színű cérnát láttok? Hát a helyzet az, hogy ez egy szürke cérna, ugyanaz a szürke cérna, csak nem mindegy, hogy milyen háttér rakunk mögé. Isten szentségét, vagy ennek a bűnös világnak a sötétségét. Mert mi sokszor azzal védekezünk, hogy mi fehérek vagyunk. Hát ezekhez képest, ami történik ebben a világban, én jó vagyok, viszonyítás kérdése. De ha mi az életünket Isten szentségének a fényébe állítjuk, akkor ki fog derülni, hogy milyenek is vagyunk. Tehát ezért nagyon fontos, és ez lehet egy illusztráció a gyerekek számára is, hogy lássák azt, hogy nekünk nem világhoz kell mérnünk magunkat, és úgy fehérnek látszani esetleg, hanem Isten szentségéhez kell mérnünk magunkat, és az a valós, valós helyzet. Megint csak az a kérdés, hogy hogyan tanítsunk a bűnről. Kezdjük el a bűnöket sorba megtanítani. Minden órán egy bűnt. Hova jutunk? Nem sok, nem igazán a végére. Akkor itt megint csak nem ezt kell tanítanunk. Persze újból és újból előjön ez az ilyen-olyan-amolyan bűn, akkor meg kell mondani, hogy ez is bűn Isten igéje szerint, mert Isten igéje ezt és ezt mondja, és rá kell világítani, hogy helytelen ez is, az is, amaz is. Ami ma megszokott dolog, mondjuk házassági kérdések, hát itt aztán a gyerekekben olyan zavar van, és az a természetes, ami a Biblia szerint természet ellenes, illetve bűnös. Tehát akkor nem sorba kéne a bűnökről tételenként beszélni, hanem most is valami elveket kéne megtanítani a gyerekeknek, bibliai igazságokat kéne megtanítani, azért, hogy lássák, hogy mi is igazából a bűn. Nézzük meg, hogy mik ezek a bibliai igazságok. Miért kell tanítani, erről volt szó. Első ilyen elv, hogy a Biblia, a bűn Isten ellen irányul. Ma az emberek horizontálisan gondolkodnak a bűnről. Megkérded a gyereket, hogy pofon vágtad a testvéredet, ki ellen vétkeztél, mit fog mondani? Testvérem ellen, neki fájt, ő ellen. Biblia szerint? Isten ellen vétkeztél, Isten ellen is vétkeztél, de Isten ellen, mert az ő törvényét hágtad át, például szerest fele barátodat, és ebbe beletartozik a testvéred is. Szemtelen voltam az édesanyámmal. Ki ellen vétkeztem? Úgy gondolják, hogy az édesanyja ellen. Milyen igét mondhatnánk, hogy tisztel atyádat és anyádat. Így van. Vagy ti gyermekek, engedelmeskedjetek a ti szüleiteknek, stb. És nagyon sok ilyen példát hozhatnánk. Rá kell világítani arra a helytelen látásra, hogy a bűn az egy horizontális valami, polgári jog, amit elítél, együttélési szabályok, amiket megszegünk, szokásjog, amiben mások szabadságát korlátozzuk, nem csak ezek a bűnök, hanem itt vertikális dologról van szó. Függőleges vetülete is van a bűnnek. Tudnánk-e néhány olyan igeverset mondani, amely ezt bizonyítja?
Bűn az, hogy nem hisztek én.
Nagyon jó. Tékozó fiú, mit mond? Hazamegy bűnbánattal. Atyám?
Vétkeztem
a?
Ellened és az ég ellen.
Az ég ellen és te ellened, ugye? Rádöbbent arra, hogy itt nem csak az apa ellen vétettem, hanem Isten ellen vétkedt. Amikor Dávid igazi bűnbánatra jut, mit mond? 51. azt hiszem az 51. Zsoltár. Most nem találom, de azt hiszem abban van. Hogy? Egyedül te ellened vétkeztem, ezt mondja. Amikor rádöbben arra, 51. vagy? Ugye? Amikor rádöbben arra, hogy mit tett, és igazi bűnbánatra jut, akkor azt mondja, hogy egyedül te ellened. Holott ő vétkezett Becsabé ellen, vétkezett Uriás ellen, és mégis rádöbbent arra, hogy Isten ellen vétkezett. Saulnak mit mond az a mennyei hang, amikor földre esik? Saul, 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 miért kergetsz engem? Kit? Kit? Ki mondja? Kinek? Hogy? Igen? És ő éppen hova ment? És kiket üldözött? Keresztényeket. Damaszkuszba ment, hogy összekapja a keresztényeket. És azt mondja Jézus, hogy miért kergetsz engem? Tehát nem csak úgymond a keresztények ellen vétkezett, hanem Isten ellen vétkezett. József története. Meg akarja fogni őt a Potivárnak a felesége, és mit mond akkor József? Így van. Hogyan vétkezhetnék én Isten ellen, amikor ugye paráznaságra akarja őt rávenni. Tehát nagyon sok olyan ige van, amely erről szól, illetve történet, amiben benne van ez, hogy és könnyen taníthatjuk ezt az igazságot. Hogyan alkalmazzuk a gyerekre? Ha a bűn Isten ellen irányul, akkor kivel kell rendeznem? Isten ellen, vagy vele is rendeznem kell a dolgokat. Akkor én, ha bűnt követtem el, kinek lettem az ellensége? Istennek vagyok az ellensége. Ki fog megbüntetni? Isten meg fog büntetni, érte. Akkor hogyan tudom én ezt elkerülni?
Ha megválom Istennek.
És még prevenció? Ha ismerem az ő törvényeit, akkor tudok ugye elkerülni. Tehát azért kell ismernem, hogy ne vétkezzek Isten ellen. Így van. Tehát alkalmazzuk is az igazságot, hogy a gyerek tudja azt, hogy ez hogyan vonatkozik. Most egy pillanatra kilépünk ebből a vonalból, és arra szeretnék rávilágítani, hogy amikor majd tanítasz egy-egy ilyen igazságot, akkor több lépcsőben, vagy több mélységben, vagy több magasságban taníthatsz egy igazságot. Tehát például az, hogy a Biblia Isten igéje, vagy az, hogy Isten szent, vagy az, hogy a bűn Isten ellen irányul. A legsekélyebb tanítási mód az, hogy kijelentem, punktum, mert én ezt mondom. Ugye ez nem igazán meggyőző érv, de lehet, hogy valamennyire megtanulja a gyerek. Hogyan tudnám mélyíteni a tanításomat? Próbáltuk megmagyarázni például Isten szent, vagy az Isten szerető, próbáltuk megmagyarázni, hogy ez mit is jelent. Tehát a második ilyen lépcső lehet, és itt most nem a sorrendiség, ne vegyétek a sorot, csak valamilyen sorrendbe kell mondanom, hogy megmagyarázom azt, hogy ez azt jelenti, hogy, és nagyon egyszerűen, hogy a gyerek megérthesse. Tehát a magyarázás. Aztán egy példa, az megvilágíthatja a gyerek számára, hogy jaj, erről van szó. Ez lehet egy bibliai példa, lehet egy mai életből vett példa. Amikor te ezt és ezt csinálod, akkor ezt és ezt a bűnt követed el, akkor Isten ellen vétkezel. Tehát egy példa. Kijelentem, megmagyarázom, példát mondok, ami segít megérteni a gyereknek. Hogyan tudok autoritást adni, tekintélyt adni az én magyarázatomnak, tanításomnak? Próbáltam én itt néhányszor. Bibliai igével alátámasztom, nagyon jó. Azért, mert Isten ezt és ezt és ezt mondta. Tehát az isteni tekintéllyel támasztom alá, amikor egy bibliai ige verssel alátámasztom azt az igazságot, és beszéltünk ugye itt az alkalmazásról, amely tulajdonképpen a magyarázatnak egy speciális formája, amikor nem csak elviekben elmondom, hogy ez ezt jelenti, hanem elmondom azt is, hogy ez ezt jelenti a te életedre vonatkozóan. Tehát, amikor majd én itten a Szavak nélküli könyvet elmondom nektek, akkor figyeljétek meg, nem fogom minden bibliai igazságnál mindet elmondani, tehát mindet alátámasztani, mindet megmagyarázni, mindenhol példát hozni, de az egyiknél hozok egy példát, a másiknál megmagyarázom, a harmadiknál egy igeverssel támasztom alá, és így tovább. Tehát figyeljétek majd ezt is, hogy hogyan tanítom ezeket az igazságokat, azért, mert amikor ti majd ezt leírjátok, aztán majd megtanítjátok, akkor ti is e szerint tanítsátok ezeket az igazságokat. Na, visszatérünk akkor. Első volt az, hogy a bűn Isten ellen irányul. Első bibliai igazság a bűnnel kapcsolatban. A második, hogy a bűn egyetemes, de inkább én azt mondanám, hogy minden ember bűnös. Így talán egyszerű. Mindenki vétkezett, mindenki bűnös. A New Age tanítása azt mondja, hogy az ember jó, a körülményei miatt vétkezik, illetve eltanulja másoktól a rosszat. Így ezt mondják. Alapvetően jó vagy. Én ki akarom belőled, hogy kifejlődjön belőled a jó. Ugye ez egy nagy szleng ma. És hoztam nektek egy nagyon szép kis piros almát. Ennél szebb almát ugye még nem láttatok. Gyönyörű. Mindenki szeretne beleharapni. Megnézzük körbe. Elől, hátul, semmiféle luk nincs, úgyhogy ebben biztos nincsen kukac. Hát beleharapunk. Beleharaptam, és ki volt belőle egy kukac? Hogy hívják ezt?
Önzés.
Az önzés kukac, aki volt belőle. Nézzük, van-e még más fajta kukac is?
Csalás.
Csalás kukacsa, hát erről aztán lehet tanítani a gyerekeknek, milyen kukacok vannak. Gyűlölet kukacsa. Van ez a gyerekeknél, vagy ilyen soha? Nem történhet meg ez majd a végén. Na.
Hazugság
kukacsa.
Irigység
kukacsa. Van itt még?
Harag.
És van itt még egy. Ha te azt mondanád, hogy ezek semmelyik nincsenek meg, biztos, hogy nincsenek, akkor van egy ilyen kukac is, amire majd ráírhatnád a saját bűnödet. Miért? Mert Isten igéje azt mondja, hogy itt mondjuk, mindenki vétkezett, és szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. Na, ez egy, hogy egy dolog, hogy ezt majd elküldöm nektek e-mailbe, például ez sem menne át e-mailre. Egy dolog az, hogy lehet erről nagyon szépen tanítani a gyerekeknek, megmutatni azt, hogy bűnösek vagyunk, és milyen kukacok rágják az életünket. De most térjünk vissza a tárgyunkhoz, hogy minden ember vétkezett. Hogyan került bele a kukac ebbe a szép almába? Hogy?
Álmányosíva.
De most az almáról
beszél.
Alma termesztés. Megnéztük, nincs luk, nem mászott bele, akkor hogyan kerül bele?
Biotta.
Hogy?
Biotta.
Nem értem.
Benne volt.
De hogy volt benne?
Hát,
nem
lehet,
hogy nagyszerű.
Jött a
leszkés, lerakta
a petény.
Nagyon jó. Volt egy virág. Oda szállt egy lepke. Oda rakta a petényt. Körben ülte az alma, ugye? És benne volt a fertőzés. És még minden olyan gyönyörűnek látszik. Már ti, akik gyerekeket neveltek, tudjátok jól, már egész kiskorban, hogy nem olyan gyönyörű minden, hanem már az a kukac ott van bennük. Aztán elkezdtük kifelé rákcsálni, és egyre inkább kidugja a fejét, ilyen olyan kukac. Hát ez is lehet tanítás a gyereknek, hogy ez a helyzet velünk is, hogy születi, ahogy mondtad Ádám és Évától, születésünktől fogva fertőzöttek vagyunk a bűntől, lehet, hogy még semmi nem látszik ebből, de előbb-utóbb kidugja a fejét a kukac. Egyik kislányom története jut eszembe mindig, aki még beszélni nem tudott, hanem kimegyek az előszobába, és azt látom, hogy hát megnéztem, hogy mi van a kezébe, és kiderült, hogy valamit elcsórált, rögtön eldugta, és rögtön letagadta. Beszélni nem tudok. Gondoljátok, hogy mi tanítottuk ő neki ezt, hogy fiam, ha lopsz, akkor azt dugd el, és tagad le azonnal, hogyha meglátják a felnőttek. Hát ezt nem tanítottuk mi, hanem benne van. Tehát ezt ti, mint gyakorló szülők, meg tanítók látjátok azt egész kiskorban, hogy ott van a kukac a gyermekekben. Na, tehát a bűn egyetemes, mindenki vétkezett. Nekünk erről tanítanunk kell. Annak ellenére, hogy a bűn kérdéséről nem szeretik ma az emberek iskolába, óvodába, szülők, ha tanítunk. Visszaemlékszem egy tanfolyamra, tanultunk erről, kérnek vizet. Tanítottuk erről, és nagy lelkesedéssel elment az egyik tanítónő, köszönöm szépen, hogy erről tanít majd az iskolába, és tanított is, és hát meg volt ennek a reakciója. Másnap dühötten bement egy, azt hiszem apuka ment be, akinek az édesapja valamelyik protestáns egyházban püspök volt. Dühötten ment be az apuka, hogyha itten a bűnről tanítanak, akkor én átviszem a katolikus iskolába a gyerekemet. Tehát ilyen reakciója is lehet. De miért is mondtam én ezt? Valamiért akartam ezt. Ja igen, tudom. Tehát, hogy nem szeretik, hogy erről tanítsunk, de ez az evangéliumnak a része, és erről tanítani kell. De ezt akartam elmondani, hogy mi a legalaposabban taníthatunk erről a kérdésről, és Isten ezt várja el tőlünk, hogy nagyon alaposan tanítsunk, de egyetlen egy gyereket nem tudunk meggyőzni az ő bűnösségükről. Ezt egyedül a Szentlélek tudja elvégezni az ő életükben, meg a mi életünkben is. De Isten elvárja, hogy mi alaposan tanítsunk, és Isten lelke ezt fogja felhasználni, ezt tudja felhasználni arra, hogy meggyőzze a gyermeket a bűn igazság tekintetében. Igéket találtok a Szentírásban, a római levél az ugye tele van ebben, hogy mindjárt kivétkezett, ha én kinyitom a, nem is tudom pontosan, hogy melyek azok az igeversek, de kinyitom a római levelet az elején, akkor itt ilyen fekete szíveket láttok, és akkor lapozok még egyet, és ott is láttok, és még egyet, és ott is láttok, mert ott ugye erről is van alapos tanítás, és én így jelöltem be, nem tudom megjegyezni pontosan, hogy hányadik vers, de oda pillantok, és már is látom, hogy ott a bűnkérdésről van szó. Következmény, ha mindenki vétkezette is, bűnös vagy, nincs ez alól ki búvó. Nézzük meg a következőt. Tehát első az volt, hogy Isten ellen, a második az volt, hogy mindenki, a harmadik pedig tanítsunk a bűnös természetről, és ne csak a cselekedetekről. Nagyon sokszor abba a hibába esünk, hogy csak a bűnös cselekedetekről tanítunk, hogy ez is fiam, ez is bűn, az is bűn, ezt ne csináld, azt ne csináld, és megpróbáljuk őket rávenni arra, hogy jók legyenek. Erkölcsi tanítást tartunk. De ez kevés. Ez nem változtatja meg gyökeresen az ő életüket. Ezért van szükség arra, hogy ne csak a bűnökről tanítsunk, hanem a bűnről, a bűnös természetről. Hogy megértse a gyerek azt, hogy belül vagyok fertőzött, és nekem abból kell megszabadulnom, és abból én nem tudok a saját erőmből megszabadulni, megjavulni, hanem egyedül Jézus Krisztus tud megtisztítani és újjá teremteni engem. Tehát a bűnös természetről tanítsunk. Egy példa van itt egészségügyi dolgozó. Jaj, akkor nagy rosszat mondjak. Szóval bárányhimlővel viszi a gyereket az orvoshoz az anyuka, az orvos megvizsgálja, ad neki, nem tudom most mit adnak rá, a mi időnkben ezt a rázós fehér vackot adták, hogy bekenjék, hogy ne vakarja el, és ne maradjon ott, adja neki ezt a akármit, és elküldi. Igazából gyógyított ez az orvos? Hanem csak a...
Ennyi, de tulajdonképpen
tünetenyítés, felületi kezelés történt, ugye? Mit kellett volna tenni? Hát valami olyan gyógyszert adni, ami a kórokozót elpusztítja. Én nem tudom, hogy ez mi, ezért nem
akarom. Erre nincs, szerintem azt meg.
Erre nincs.
Igen, van elvileg, de azért az elég jól azt a rejtelt, ezért vírus ellen, hiszen ezek már inkább immunról.
Jó, hát akkor valami más olyan betegséget mondjunk, ami ezért vagyok óvatos, ha van. Valami olyan betegséget mondjunk, aminek vannak kiütései, és csak felületi kezelést teszünk, és nem pedig adunk egy gyógyszert. Mit ajánlana?
Nem, ez jó példát állt, hogy igazából nem szoktak ráadni semmit, tehát csak az ilyen nagyon krónikus betegségben szenvedőknek adnak még plusz valamilyen immunerősítőt, hogy lehet győzni a szervezetet, de konkrétan így a vírusra szerintem nem vannak.
Jó, és tudsz valami olyan betegséget, aminél ez a példa jól ül, hogy kellett volna adni egy korokozót
írtó. Van-e ilyen például, tehát hogy a külsőre kezeljük az allergiát, hogy bekegyük fenisztrét, de azt mondta, de azért mennyi vagyok, hogy mondjuk a belőle is fenisztrét csökkentek el,
Jó, szóval értitek a példát. A lényeg az, hogy ne csak felületi kezelést, tüneti kezelést adjunk, hanem a gyökeréhez nyúljunk a problémának, a bűnös természethez, és arra mutassuk meg a megoldást, és ha a kórokozót úgymond kipusztítottuk, persze a bűnt nem tudjuk kipusztítani, olyan értelemben, hogy soha nem követünk el, de akkor a tünetek is elmúlnak. És erre figyeljünk, és itt tanítsunk, hogy ne csak a bűnökről, hanem a bűnös természetről. Jó. Nézzük meg a következőt. A bűnbüntetést érdemel. Hoztam nektek erre is egy példát. Vannak nagy bűnök, meg vannak kis bűnök. Például a füllentés és a hazugság. Ugye? Nem így osztályozzuk a bűnöket? Teológusok, csönd. Nem így osztályozzuk emberileg a bűnöket? Kis bűnök, nagy bűnök. Füllentés, hazugság. Hát most nézzük meg, hogy Isten hogyan osztályozza a bűnöket. Megfordítom például. Hát ez pont ugyanakkora. Ez csak optikai csalódás. Isten szemében nincs kis bűn, meg nagy bűn, hanem Isten szemében csak bűn van. Aminek a következménye, így már elfogadod? Aminek a következménye a büntetés. Mi osztályozzuk, Isten nem osztályozza. Szabad-e, kell-e beszélnünk a büntetésről, a bűnbüntetéséről? Mindenképpen azt kell mondanom, hogy ne ijeszgessük a gyerekeket. Ratyogó üsben fogsz bűnhődni a bűneid miatt. Hanem komolyságát megtartva mondjuk el, hogy a bűn elválaszt téged Istentől. Ha ebben az állapotban maradsz, akkor örökre távol kell élned Istentől, nem juthatsz be a mennybe Isten országába. De nézzünk az igét is, hogy amikor gyerek jelen van, akkor szabad-e a bűn büntetéséről beszélni? Máté 18-at keres, nem kell megkeresni, majd én megkeresem. Jó? Máté 18. Ott azt olvassuk, hogy Jézus ölébe vett egy gyermeket, és ott tanította a tanítványokat, majd következő alkalommal ezt az ige szakaszt elővesszük. És amikor tanította, akkor a következőt mondta, ott volt az ölében a kisgyermek, a 9. versben. Ha te szemed botránkoztat meg téged, válj ki, vesd el magadtól, jobb neked fél szemmel bemenned az életre, hogy nem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére. És a 8. versben is hallunk ilyenről. Jobb neked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogy nem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. Tehát azt látjuk, hogy Jézus beszél. Még éppen ezzel az elriasztó példával, hogy örök tűz, meg a gyehenna tűzéről, így beszél akkor, amikor a gyerekek ott vannak. Tehát kell beszélnünk a büntetésről. Az a kérdés, hogy milyen formában beszélünk. Semmiképpen ne ijeszgessük őket, de mint ahogy egy édesanya megmondja a gyereknek, hogy ne menj a kályhához, mert forró, megégeted a kezed, és óvja ettől, ugyanúgy kell nekünk is óvni a gyereket, és megmondani, hogy a bűnnek ez lesz a következménye. A kályhához való hozzáérésnek az lesz a következménye. Mert akkor vagyunk a rossz szülők, ha nem óvjuk meg, és nem mondjuk meg a gyereknek a következményt. Én jó szülő akarok lenni, ezért nem mondom meg a gyereknek, hogy forró a kályha, és megengedem, hogy oda menjen. Ugye? Ez bolondság. Ugyanígy ebben a dologban is. Tudunk-e olyan újszövetségi történet, vagy ószövetségit is, amiben a bűnnek a büntetéséről van szó? Tehát ahol majd taníthatjuk, de hát persze sok helyen taníthatjuk, de vannak-e ilyen történetek, amik eszetekbe jutnak?
Nem, Dávid, hogy nem bővítették fel az
embereket. Például?
Hogy Mózes nem mehet be az
ígéret földjére. Mózes nem mehet be az ígéret földjére. Gazdag és a Lázár emlékeztek, új szövetség. A nagy vacsora, dobjátok ki. Jó, sietnünk kell, úgyhogy tovább nem mondom. Ezt a 4 területet tanítjuk tehát a bűnkérdésről. Mondjuk el még egyszer? A bűn Isten ellenirányú. Mindenki vétkezett. Bűnös természetről tanítsunk. És a büntetésről tanítsunk. Természetesen ennek a sorrendje mindegy, tehát nem a sorrend a lényeges. Végül is, ma olyan kevés gyermek életében látjuk azt, hogy bűnbánatra jutott volna. Talán keressük is ennek az okát. Azt föntartva, hogy egyedül Isten szuverén joga az, hogy valakit bűnbánatra segítse, juttasson, lehet az az oka, hogy nem tanítunk elég világosan a bűnkérdésről. Tehát Isten mit vár tőlünk? Azt várja, hogy tisztán, világosan, egyértelműen tanítsunk a bűnről, és aztán az ő szuverén joga, hogy hogyan és kit és mikor juttat el a bűnbánatra. De a bűnbánat szükséges ahhoz, hogy új élet szülessen, mert bűnbánat nélkül, a bűn felismerése nélkül nem lehetséges az újonnan születés. És ugye arról beszéltünk, hogy Isten célja, és így a mi célunk is ez kell, hogy legyen a tanítással. Na és most ezt itt lekapcsoljuk. És azt mondtam, hogy semmi olyat nem kérünk tőletek, amit mi magunk bene mutattunk volna. Most a szavak nélküli könyvnek a segítségével el fogom mondani nektek ezt a két szint, ezt a két oldalt, és ebből is vehettek majd át elemeket nyugodtan, meg kaptok majd leírást, amelyek szintén más oldalról is segítenek titeket. A házi feladat az lesz majd, hogy le kell írnotok nektek egy ilyet, hogy hogyan tanítanám szó szerint, tehát hogy mit mondanék a gyerekeknek, hogyan tanítanám a szavak nélküli könyvet. Majd még tovább veszük ma a többi szint is. Most akkor figyeljétek meg az első két oldalnak a tanítását, és emlékeztek, hogy azon belül fogom tanítani azokat az igazságokat, remélem, amelyeket tanítottam, Istenről 4-et, és a bűnről is 4-et, és azon belül figyeljétek, hogy egy-egy igazságot hogyan tanítok. Tehát, hogy csak kijelentem, vagy magyarázom is, vagy példát mondok, vagy igével támasztom alá. Alkalmazom-e, ezekre figyeljetek oda. Jó? Hoztam nektek, gyerekek, egy kis könyvecskét. Ez nagyon érdekes könyv, mert nem sok ilyen könyv van ezen a világon, és képzeljétek el, ezt az óra végén még gyöngyvér is el fogja tudni olvasni, pedig ő nem tudsz olvasni, ugye gyöngyvér. Még a betűket se ismeri. És ebben a könyvben egyetlen egy betű sincsen benne, és mégis olvasni fog, tudni fogjátok olvasni. De hogy ez a történet, amely ebben a könyvben, amelyet ennek a könyvnek a segítségével elmondok nektek, hogy én azt honnan is vettem, ebből a nagy könyvből. Izabella, te már tudsz olvasni, mi ennek a könyvnek a címe?
Biblia.
Ez a Biblia. Ki tudná nekem megmondani, hogy ezt ki írta?
Isten.
Így van. Emberek írták le, de Isten ihlette, Isten mondta meg nekik, hogy mit írjanak le. Mert a Biblia az Istennek a szava, Istennek az üzenete. Egy nagy levél, egy hosszú levél, amit nem csak a papoknak írt, hanem nektek is írt. És amit tudtok majd olvasni, akkor majd olvashatjátok Isten levelét, üzenetét, ami nektek is szól. Azt olvassuk a Bibliában, hogy a teljes írás Istentől ihlete. Tehát az elejétől a végéig Istennek a szava van benne. És nagyon hasznos, azt mondja a Biblia, nagyon hasznos. Hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre. Tehát, van valaki, aki már végigolvasta a Bibliát közületek? Ugye nincs. De te tanítónéni, te már ugye végigolvastad. Én is végigolvastam. És most a Bibliának a legfontosabb üzenetét fogom nektek elmondani, ennek a könyvnek a segítségével. Volt-e már olyan veletek, hogy egy könyvnek, már aki tud olvasni, nem az elejét néztétek meg, hanem az utolsó lapokat. Mert nagyon érdekel titeket, hogy mi lesz a vége ennek a történetnek. Veled már történt ilyen?
Nem.
Te még nem. De még nem csinálta. Ezt tette már csinálta. Hát most mi is ezt fogjuk tenni, hogy az utolsó lapra pukkantunk be, mert az a legszebb lap. Na hát, arra felé is megyek. Zsófi, milyen színű ez a lap? Arany. Ildikó, mi jut neked eszedbe az aranyba?
Gazdagság.
Neked rága?
Fény.
A fény, a csillogás. Neked
még
a...
Az ékszerek.
Szépség. Még valami? Ezek mindig eszedbe jutott. Így van. Az arany engem is emlékeztet valakire, aki ezen a világon a leggazdagabb. Mit gondoltok ki az ezen a világon lehet a leggazdagabb? Bill Gates! Mit mondjátok? Gyerekek rögtön bevágják. Bill Gates a leggazdagabb. Hát képzeljétek el, még Bill Gatesnél is gazdagabb valaki ez. Isten. Isten, aki adta nekünk ezt a nagy levelet, írta nekünk ezt a nagy levelet, és Isten, aki teremtette ezt az egész világot. Daniela, volt már olyan, hogy te csináltál valami kis ajándékot édesanyának, vagy valakinek?
Igen.
És mivel te csináltad, ez a testméreté volt?
Nem.
Hanem ki?
Én készítettem.
A tiéd volt, ugye? Aztán te odaadtad másnak is. Hát Isten, aki teremtette ezt az egész világot, ezért az egész világ, minden az övé. Minden, amit csak el tudtok képzelni, Istené. Már az első szavak erről szólnak a Bibliában, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, aztán leírja azt is, hogy nem csak az eget és a földet, hanem a fákat, a virágokat, az állatokat és végül az embereket is ő teremtette. És tudod azt, hogy Isten teremtett téged is, amikor az édesanyád pocakjába voltál, a szíve alatt voltál, akkor is ő formált téged. Isten a te teremtőd. És ebből az következik, hogyha ő csinált, akkor te az övé vagy. És te engedelmeskedj neki, mert ő nagyon szeret téged. És ez egy nagyon fontos, hogy Isten nagyon szeret téged. Már a Biblia is beszél erről, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, és abban minden embert is. Úgy szerette, hogy valami nagy ajándékot készített nekik. Majd ezt el fogom nektek mondani, hogy mi ez a nagy ajándék, amit Isten készített nektek és minden embernek. Isten nagyon szeret téged. Lehet, hogy sokszor úgy érzed, hogy van, aki nem szeret. Talán édesapád elhagyott, elment, és úgy gondolod, hogy ő nem szeret, pedig valószínűleg ő is szeret. Vannak dolgok, amik miatt ő most nem lehet itt. Vagy gondolsz valaki másra, hogy ő nem szeret téged. Vagy az iskolában vannak olyanok, akik nem szeretnek. Akkor gondolhatsz arra, hogy van valaki, aki viszont téged nagyon szeret. Annak ellenére, hogy milyen vagy, talán rosszalkodsz, sok mindent nem úgy teszel, ahogy Isten szeretné, emiatt szomorú is ő, és ennek ellenére azt olvassuk a Bibliában, hogy az ő szeretete nem attól függ, hogy te rosszalkodsz, vagy jó vagy, ő téged nagyon szeret, még a legjobban szerető édesapánál is, vagy édesanyánál is. És ez az arany, ez a csillogó, valaki azt mondta, hogy olyan tiszta, ez engem arra is emlékeztet, hogy Isten szent. Mert az aranyat úgy tisztítják meg, hogy kiégetik belőle, fölhevítik jó magas hőfokra, és akkor kiég belőle a piszok. És minél jobban csillog, annál tisztább az arany. Isten is. Istenre is azért emlékeztet engem ez az aranyszín, mert Isten ilyen tiszta. Soha semmilyen rossz dolgot nem követett el. Ezt nevezzük úgy, hogy szent Isten. Azt olvassuk, hogy nincsen olyan szent, mint az Úr. Senki nincs olyan tiszta, nincs olyan fedhetetlen, mint maga Isten. Hát, miután ezt a csodálatos Istenről tanultunk, mondjuk csak el, hogy mit is tanultuk? Hogy ő teremtett téged is, meg az egész földön. Ő szól nekünk a Biblián keresztül, üzeni, ő írt egy nagy levelet, ő nagyon szeret téged, és ő nagyon tiszta és hitelen is. Na most nézzük meg az első oldalát. Hát az első oldalra kell lapozni ennek a könyvnek. Daniela, milyen színű ez?
Fekete.
Mi jut eszedbe, Ildikó erre?
Sötétség.
Sötétség. Gyöngyvér. Szoktál félni a sötétben?
Igen.
Ha valami rosszat teszel, akkor azt sötétbe vagy világosabbba szoktál tenni? Ugye inkább sötétre, és neked valami még eszedbe jut? A piszok például, ugye? A piszok is eszünk rá.
Meg a gyász
is, így van. Hát ez a fekete szín bennünket a bűnre emlékeztet, a rosszaságra emlékeztet. És a bűnnel kapcsolatban mi is a bűn? A bűn lehet egy gondolat? Vannak bűnös gondolatok? Szoktál csúnya dolgokra gondolni? Amit nem mondanál el édesanyának? Azt inkább magadban tartod, ugye? Tehát lehet gondolat. Lehet beszéd is? Mi? Milyen beszéd? Ki nem mond? Csúnya szavak. Így van. Aztán hazugság, ugye?
Nem leszek a barátod.
Hogy?
Nem leszek a barátod.
Nem leszek a barátod. Így van. Indulatos szavak, gúnyolódás, csúfolódás. Tehát lehetnek szavak is, és tettek is. Ugye belerukunk a másikba, de legfőképpen úgy, hogy megcsipkedjük, de úgy, hogy ne vegye észre édesanya. Hát miért sír? Hát nem tudom, hogy miért sír. Fogalmam sincs. Tehát ezek a rossz dolgok, és azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor ilyen rossz dolgokat teszünk, akkor nem csak édesanya, nem csak a tanítónéni, az óvónéni szomorú, vagy az, akit bántottál, hanem Isten is szomorú. Mert ilyenkor Istent is megbántod. Mert ő mondta azt, hogy ne tedd ezt, ő mondta azt, hogy az ilyet tenni bűn, és amikor mégis megteszed, akkor Istent bántod. Egyszer volt egy király, Dávid királyról van, aki már hallott, amikor ő rájött arra, hogy milyen rosszaságot tett, akkor így imádkozott. Egyedül te ellened vétkeztem, Uram. Pedig másokat is megbántod, de ő rádöbbent arra, hogy Isten ellen vétkeztem. Talán azt mondod, hogy igen, ismerek én olyan gyerekeket, akik ilyen rosszak, de én nem. Én rám mindig azt mondja az édesanyám, hogy te olyan angyal vagy. Te jó vagy, semmi rosszat nem csinálsz. Hát lehet, hogy így gondolkodik az édesanyád, vagy a tanítónéni, de Isten sokkal jobban ismer téged, aki alkotott téged, aki teremtett. És a Bibliában azt olvassuk, hogy mindenki vétkezett. Ha most azt mondom, hogy mindenki álljon föl, nem kell felállni, akkor kimaradhat ülve? Senki. Hát ha Isten azt mondja, hogy mindenki vétkezett, akkor az alól nincsen kivétel. De ha őszinte vagy, és beletekintesz a szívedbe, akkor te magad tudod nagyon jól, hogy te is követtél el már bűnöket. És miért könnyebb rossz dolgot elkövetni, mint rossz jót? Miért könnyebb letagadni a rosszat, mint hogy bevallani? Azt tudjátok, miért van? Mert a szívünk gyökere, illetve a bűn gyökere ott van a mi szívünkben. Bűnös természettel születtünk, és sokkal könnyebb a rosszat tenni, mint a jót tenni. De Isten éppen abban mutatta meg az ő nagy szeretetét, hogy ebben szeretne titeket megváltoztatni, hogy ez ne maradjon így. Isten ebben szeretne segíteni titeket. De még egy dolgot erről a fekete oldalról el kell mondanom. Azt, hogy amikor édesanyjának becsapod az ajtót, és kirohansz turcásan, hogy akkor se fogom megcsinálni, akkor mi szokott utána következni? Büntetés? Hát sok helyen sajnos nem. De büntetés. Ugyanígy Istennek is meg kell büntetnie a bűnt. Mivel Isten szent és tiszta, és ő hozzá bűn nem közelíthet, ezért egyelőre a bűn, a büntetés az, hogy távol kell Istentől lennünk. Nem lehetünk a közelébe. De Isten ezt nem akarja. Isten azt szeretné, ha vele lennél majd a mennyországba. De már azt is szeretné, hogy itt ebben az életben vele legyél, és közelében legyél. És ezért ő szeretne valami nagy dolgot tenni, hogy az a büntetés, amit te megérdemelnél, az ne érjen utal téged. De erről majd a következő oldal beszél. Na, hát kérdés. Jó, hát ha nincs, akkor minden világos. Hogy? Arról beszéljünk még, hogy a házi feladatot mikorra kell elküldeni. Azért vannak két hetenként az alkalmak, hogy szépen meg tudjon fordulni. És akkor most van április 9, ugye, jól mondom. Következő 23. Jó, akkor 17-e vasárnap éjfélig, kérném szépen. Nem tudom, hogy itt az evangélikus egyházban szabad-e vasárnap dolgozni, vagy inkább 16-a éjfélt.
De akkor csak erről a két oldalról
kell most? Nem, majd a végig. Végig megyünk. Végig megyünk. Jó? Adtam oda nektek egy. Ez egy leírás, ami segít, ha elolvasod, és segít. Ezen kívül adtam egy másik leírást is. Ez egy másik fajta. Valaki így írta le. Itt van a hátoldalán egy sötétített valami, ami azt mondja, hogy eddig kell csak elmondani a szavak nélkül. Nehogy tovább írjátok. Az nem tartozik ide, arról majd később fogunk beszélni. Jó? Tehát csak odáig kell felírni. És itt van egy harmadik papír is, ez a táblázat. Ez pedig segít nektek abban, hogy amit ma tanulunk, az egy ilyen összeszedett táblázatos formában előttetek legyen. Első oszlop az aranyoszlop. Ott van, hogy miről kell tanítani, és ott van néhány igevers is, amit alkalmazhattok a tanításokatnál. A második, egy a fekete oldal, ott is ugyanúgy a harmadik a piros, a fehér, és a zölddel most nem fogunk foglalkozni. Jó? A zölddel nem foglalkozhatunk.
Úgy kell leírnunk, hogyha elmondanánk. Tehát ugye leírni azt, ha egy igét idézünk fel, az igét is leírni.
Mint ahogy például. Itt szó szerint az van, ne így van. ő el akar mondani.
Javaslom, hogy ne 17-én fog.